Folytatjuk a barangolót, önök Gál Ildikót hallják, a témánk pedig a magyar papírhasználat és papír alapú történelem 700 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat, lesz kiállítás és kongresszus az Országos Széchenyi Könyvtárban. Köszöntöm Pelbárt Jenőt, a Magyar Papír és Vízjel Történeti Társaság elnökét. Engem az érdekelne, hogy miként tudják bemutatni a 7 évszázad papírjait, készítését, titkait július 17-ig.
Próbálkozunk ezzel, ugye sajnos Magyarországnak nincs papírmúzeuma, ezért első ízben sikerült egy ilyen átfogó, áttekintő jellegű kiállítást felállítani. 1310. május 2-án készült Magyarországon az első papíralapú oklevél. És ez gyakorlatilag meg is változtatta a magyar történelmet, mert az Gentilis bíboros pápai követ írta Erdélybe, hogy a Szent Koronát adják vissza Károly Róbert koronázásához, és ez a kis levélke el is érte a célját, mert a Szent Korona visszakerült, és Károly Róbert legitim magyar király lett, és ugye ő visszaállította a papírkereskedelmet Itáliával, és gyakorlatilag már 14. században megindult a papírkereskedelem.
Milyen papírféléket mutatnak be?
Bemutatjuk az első 200 évet is, ami ugye külföldi papírhasználatot jelent, de abból is a legjobbat használtuk Magyarországon. A pápai államból, Fabriano papírmalomból érkeztek a legszebb vízjeles papírok. Ugye ezeket a vízjeleket is bemutatjuk. Sok ilyen van, nagyon szép mindenféle egyszarvútól kezdve a különböző címereken át. Majd ugye utána következett egy 500 éves önálló magyar papírkészítési periódus. Ezt szintén megpróbáljuk bemutatni. Ugye az első vízjelektől gyakorlatilag a 21. századig mindenfélét láthatnak az érdeklődők a kiállításon. Azt mondhatnám, hogy Mona Lisától első Ferenc Józsefen át a legmodernebb részvénykötvény és bankjegy papír vízjelekig mindent megpróbáltunk kiállítani.
Ma melyek a népszerű vízjelek, vagy a használt vízjelek inkább?
Kezdetben az ős vízjelek azok általában vallási motivumokat ábrázoltak, mert ugye széles körben ezek voltak ismertek. Tehát olyan jellegű őskeresztény motivumok, mint a harang, a kereszt, a hajó, stb. És aztán később pár évszázad alatt mesterjeggyé váltak, majd ugye rájöttek a papírkészítők, hogy ezzel tulajdonképpen védeni tudják a papírjukat, más papírkészítők termékeitől el tudják határolni. És ugye így a jobb minőségű papír az jobb áron kelt el, tehát érdemes volt a saját vízjelet alkalmazni. És gyakorlatilag ez néhány évszázadon keresztül ez változatlan maradt ez a dolog, majd ugye amikor a 17. században megjelentek a bankjegyek, illetve később az értékpapírok, akkor egyre nagyobb funkciót kapott a vízjel, mert ugye védte a papírt hamisítás ellen. Nincs ez ma másképp se, tehát az egyik legjobb papírvédelmi eszköz a vízjel. Részvények, kötvények, váltók, egyéb értékpapírok papírjaiban megtalálhatjuk.
A kiállításon esetleg vannak olyan váltók, állampapírok, kötvények, bankjegyek, amelyek mondjuk ismert magyar emberek tulajdonában álltak?
Természetesen van ilyen is, sőt, hogy egy nagy érdekességet említsek. Arany János például saját névvízjelet használt, és ő volt az első, aki Magyarországon préselt névvízjelet alkalmazott. De mondhatnám, hogy a képviselőház elnöke is utána követte az ő példáját, és még sokan mások, és ez mindez a 19. század közepétől zajlott. A papírok közül minden évszázadra jellemző papírokat bemutatunk, de néhány érdekességet kiemeljek. Hát vannak például úgynevezett bankó cédula papírminták, ugye, amiket még Mária Terézia korában adtak ki, és Magyarországon is forgalmazták, illetve forgalomba kerültek ezek a bankjegyek. De vannak nagyon érdekes kisnyomtatványok, szomorú levelek, vannak nagyon érdekes plakátok például, amik ilyen papíripari jellegű dolgokat hirdetnek, és hát ugye minden kornak megvolt a maga ízlésvilága, de hát nagyon szép, gyönyörű, szép szecessziós plakátok vannak, illetve a fejléces papírok, borítékok, a kereskedőknek különféle kiadványai, amit meg lehet a kiállításon tekinteni.
Kedves hallgatók, hogyha tehetik, akkor látogassanak el a Magyar Turizmus ZRT által is támogatott rendezvénysorozatra, akár az Országos Széchenyi Könyvtárba, akár a 7. kerületi Bélyeg Múzeumban, mert értékes kiállításokkal várják önöket július 17-ig. Egy tanulmány szerint Magyarország a világ egyik fő egészségügyi központja lehetne, ha fejlesztené az egészségturizmust, és egy széles körű jogosítványokkal bíró ügynökséget hozna létre a feladatok koordinálására. Az Európai Egészségturisztikai Szövetség ügyvezető igazgatója úgy véli, a magyar egészségügyi ellátórendszer, így a magyar lakosok is nyerhetnének a területen kínálkozó évi 100 milliárd forintos bevétel feltételeinek megteremtésével. Stumpf bíró Balást kérdeztem.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Barangoló. Magyarország bejárható.
Az egészségügyi turizmus Magyarországon valóban nagy lehetőségek előtt áll. Talán a gyógyturizmust nevezzük annak, hogy szintén gyógyhatású, termálvízkincsünkre épülő gyógyhatású turizmus, ami kifejezetten a fürdőkultúrával kapcsolódik össze, míg az egészségügyi turizmus lényege egy jó árértékarányú egészségügyi orvosi szolgáltatásokért ide utazó külföldi közönség. Véleményünk szerint ezt a kettőt lehet kombinálni, sőt kell is, és hogyha ez egy tudatos állami szerepvállalással történik egybekötve, akkor valóban komoly fejlődésnek indulhat a terület Magyarországon.
Az egészségturizmuson belül mit kellene fejleszteni Magyarországon?
Jó néhány terület van, ami külön-külön is megérdemli a figyelmet, de amit ezt az EUNTA által kiválasztott health turizmeit, vagyis a 8 terület szegmensét fejleszteni kívánó terv és modell is jelöli, ezeket nem biztos, hogy érdemes, vagy a legoptimálisabb dolog külön-külön fejleszteni, sokkal célra vezetőbb egy átfogó koncepció keretében. A teljes igénye nélkül ezek a területek, amely Magyarországon is jól ismert, és hát valamennyire valóban fejlett fogászati turizmus, bármilyen olyan egyéb orvosi kezelés értendő ez alá, az egészségturizmus, ami nem fogászat, a gyógyturizmus, amint már említettem, ami a gyógyvizekre és a fürdőkultúrára épül, és hát ezen kívül ott van a wellness turizmus, a gasztronómiai turizmus, sőt a sportturizmus is. És van itt még két terület, ami azt hiszem, hogy végképp kerüli az emberek és a döntéshozók figyelmét, ami hát elég nagy veszteséget lehet az országnak. De ez az egyik az akadálymentes turizmus, hiszen az Európai Unióban közel 50 millió mozgáskorlátozott ember él. Ő rájuk külön egyszerűen nem figyelnek oda, szinte sehol. Tehát nincs olyan hely, ahol rájuk épül egy koncepció. Ebben elsők lehetnénk Magyarországon. Illetve a hosszabb távú tartózkodással járó segítőket igénybe vevő turizmus, amire hát nem nagyon van még pontos magyar fordítás, ez az úgynevezett ambient assisted living, ami a kórházak terén kíván könnyíteni, valamilyen szinten otthon ápolás. Ez egyre inkább tetten érhető, hogy egy nyugatról keletre, illetve dél felé Európán belül történő mozgással is jár, vagyis hogy ugyanazt a tevékenységet külföldön teszik meg. Egy olyan országban, aminek mondjuk jó a klímája, és árérték arányban lehetővé teszi, hogy a nyugati nyugdíjukat egy jobb árérték arányú országban használják fel.
Az egészségturizmus fejlesztésével a magyar egészségügyi ellátórendszer is jól járhat, így aztán a magyar lakosság is?
Ez lenne a cél. Legalábbis az egészségügyi turizmus szegmensének a fejlesztésének egy nagyon komoly visszaható ereje kell, hogy legyen, és hogy ez így van, és nem a levegőből kapott ötlet. Arra én példaként mindig a szingapúri helyzetet említem, ahol a turisztikai ipar, az egészségügy, a gazdaság és az állam részvételével létrejött egy közös szerv, egy közös ügynökség, a Singapore Medicine, ami mindent koordinál, ami ez a területhez kapcsolódik, ilyen módon értelmszerűen komoly is a fejlődés üteme. És néhány évvel ezelőtt, miután belekezdtek, már 555 ezer külföldit láttak el, aki kifejezetten egészségügyi ellátás céljából érkezett Szingapúrra. És ennek a szervezetnek a vezetője, Dr. Jason Yap jelentette ki azt, hogy az egyik legfontosabb ok, amiért ezt megtették, az az, hogy a saját állampolgáraik számára biztosítani tudják azt a színvonalú egészségügyi ellátást, amit egyébként nem tudnának tenni. Hiszen a szingapúriak mérhetetlenül jól élnek hozzánk képest, de darabra kevesen vannak, alig több mint 4 millióan. Nyilvánvalóan, még ha fizetnek is adót, egyszerűen nincsen annyi adó, amiből azt a színvonalat biztosítani lehet, amit ők elvárnak és igényelnek. Nyilván más meggondolás alapján, de előbb-utóbb Magyarországon is egy nagyon komoly összeget lehetne visszaforgatni a külföldiek orvosi ellátásából a magyar ellátórendszerbe, a magyar betegek számára, nem beszélve arról a puha részéről a dolognak, ami szerintem legalább olyan fontos, hogy egy jobb szolgáltatási kultúrát, egy betegbarátabb szemléletet honosíthat meg, hiszen a külföldiek, ha ide jönnek és itt költik el a pénzüket, nem kérdés, hogy ezt elvárják. Most bízzunk abban, hogyha egy orvos, egy asszisztensnő délelőtt mosolyog és kedves, akkor délután mire eljut a magyar betegekig, talán nem vetkőzi le ezt a jó szokását. Tehát én úgy gondolom személy szerint, hogy előbb-utóbb el kell vezetnie egyrészt egy infrastrukturális emelkedéshez, másrészt pedig hát mindenképpen egy olyan szemlélethez, amelyre mindannyian szükségünk van.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Barangoló. Magyarország bejárható.
Ennyi volt már a Barangoló, a műsort meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Új adással egy hét múlva jelentkezünk, addig is, ha tehetik, kiránduljanak egy jót a természetben. Én munkatársaim Illis László, Exterde Tibor és Ifjú György nevében is köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gál Ildikó.